reggeli személy.
A reggeli személy Kovács Imre szociológus, egyetemi tanár, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutató professzora. December elején jelent meg egy nagy kutatások, egy 4000 fős kutatások. Mire voltak kíváncsiak? Mire irányult a kutatás?
Alapvetően a magyar társadalom tagolódására, rétegződésére, egyenlőtlenségére, és ezen belül nagyon-nagyon sok témára, hiszen az előző kutatásnak a feldolgozása is egy körülbelül egy éve jelent meg, az 700 oldalon mondta el, amit mi erről a témáról összetudtunk szedni, és el tudtunk mondani. Ennek egy része, hogy néhány kérdésben megpróbáltuk persze mi is fölmérni a pártokosztását, a magyar társadalomnak, a pártoknak a támogatottságát, és hát ezt hoztuk először nyilvánosságra, mert jelenleg, illetve december elején, de hát azóta is nyilván ez érdekli az olvasókat, hallgatókat.
Igen, mert hogy ebben a kutatásban az jött ki, hogy a kormánypárt a kisebb településeken is vezet.
Ányalnom kell ezt a fajta választ, mert egyrészt tény, hogy a falvak jelentős részében a kormánypártoknak van előnye, de hát ez az előnye ez viszonylagos. Ugyanez igaz azokban a településcsoportokban is, talán Pestnek kivételével, ahol a Tiszának az előnyét mértük. Ez néhány százalékos előnyt jelent egyrészt. Másrészt ebből kihagyhatatlan egy vidék koncepciónak az alkalmazása, ami alapvetően az enyém, és ezért szeretem ezt alkalmazni. Ugye én azt mondom, és hát ezt a szakma része is elfogadja, hogy ezt a nagyon homályos fogalmat, hogy vidék, érdemes úgy meghatározni, hogy abban ne csak a falusiak tartozzanak bele, hanem a kisvárosoknak a népessége is, akiknek egyébként a társadalmi mutatói közelebb vannak a falvak népének a mutatóihoz, mint a középvárosokéhoz, vagy pláne a nagyvárosokéhoz. Itt ugye meg kell húzni a népesség határt, ami minden esetben önkényes, mert ha én azt mondom, hogy ez legyen a 25 ezer alatti kisvárosoknak a népessége, akkor bárki megkérdezheti, hogy miért nem 25.500 főnél. Tehát amiről beszélek, ez a 25.000-nél kisebb népességű magyar településeknek, őket tekintem a vidék társadalmának, ha már ezt nézzük, semmilyen különbség nincs a Tisza és a kormánypárt támogatottsága között. Ez egyforma. És van egy regionális része is mindennek, hiszen ha általában igaz, hogy minél kisebb a település, annál inkább nagyobb a kormánynak a támogatottsága, ez nem minden régióban van így. A mi mérésünk szerint, ami nem feltétlenül egyezik másoknak a mérésével, úgy néz ki, hogy Észak-Magyarország az, ahol van egy határozott kormányelőny, máshol, és ebben meglepetésre beletartozik annak az Észak-Dunántúli, Közép-Dunántúli régiók is, ott Tisza előny van, Dél-Dunántúl az még, ahol kormány elő lehet. Erre mondhatnánk azt, hogy persze, mert ez a kisfalvak vidéke, de mondjuk az alföldi megyéknek egy jelentős része is tele van kisfalvakkal, és ott nincs mondjuk előny szerintünk, a Észak-Alföldön nincs ilyenfajta előny. És ugye a Észak-Magyarországon nem érvényes az, amit Dél-Dunántúlra lehet mondani, nevezetesen, hogy ott nagyon nagy az aránya azoknak, akik nem mondták meg ilyen vagy olyan okok miatt, hogy van-e választott pártjuk, és hogy azt képviselnék-e a választáson való részvételen is, tehát ott egy nagyon nagy tartalék van még, aki elmehet a kormány irányába, igen. De elmehet a Tisza irányába, igen. Is.
Tehát, hogy van egy nagy tartalék, csak nem tudjuk, hogy éppen, hogy kire fog szavazni, hogy kinek sikerül elérni.
Máshol is van egy ilyen tartalék, de ányali szerettem volna azt a képet, hogy a kis települések viszik a hátukon a kormánypártot.
Hány emberről beszélünk, akire azt mondjuk, hogy vidéken él?
Ez a magyar a szerint a fogalom szerint, amit én az előbb használtam, a szerint 54-55% a magyar társadalomnak, tehát a nagyobb része.
Ugye ez egy 4000 fős személyes kérdéseken alapuló kutatás volt. Ilyenkor megkérdezik, hogy kire szavazna, miért szavazna rá?
Megkérdeznék, a klasszikus kérdéseket tesszük fel, hiszen a kérdőív ugye ezt 2015 óta 4 évente csináljuk. Az eleve úgy állt össze, hogy máshol már bevált kérdéseket próbáltunk alkalmazni a mi kérdőívünkbe is, és hát ezek a kérdőívek persze változtak, de alapvetően azért nem. Hát ilyen jellegű kérdéseket, hogyha most vasárnap lenne a választás, akkor ön kire szavazna, biztosan elmegy-e szavazni, vagy biztosan nem megy el, vagy még vacilál, mi is volt a harmadik. Nyilván a kormány megítéléséről van egy-két kérdés, és ezt...
Sok kérdés van?
Erről a témáról, ahhoz képest, hogy a több mint egy órás interjúban több száz kérdés van, viszonylag kevés. Viszont azokat a kérdéseket föltesszük, amik általában a közvéleménykutatások, amik erre koncentrálnak, szintén használnak.
Tehát akkor volt egy ilyen párpreferencia kutatás, és a kutatás többi része az mire vonatkozott?
Még egyszer, arra, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a magyar társadalomban, különféle szempontok szerint, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem egyfajta kategorizálást használtunk, milyen fajta jellegzetes csoportjai vannak a magyar társadalomnak. Ebből a szempontból azt hiszem sikerült nem ebben az évben, nem a 2025-ös felvétellel, hanem már korábban rámutatni olyan fontos csoportoknak a létrejöttére, hatására, meglétére, ami más szemléletmóddal kutatva nem biztos, hogy szembeötlő, amúgy meg szembe jönnek velünk az utcán.
Mik ezek a csoportok?
Több ilyen van, én csak miután a mostani beszélgetésünk felütéséből is azért az kiderült, hogy a mindenben a politika állásának azért fontos szerepe van. Például ugye először sikerült kategorizálva is a számok nyelvén is megjeleníteni egy olyan csoportot, amit nyugodtan lehet hívni a helyi társadalmak vezetőjének, nem az elitjének, amit itt rögtön beleképzelhet az olvasó, hanem azoknak, akiknek hatása van kisebb, nagyobb, akár Budapest kerületeire, vagy kerületek kisebb részeire gondolva is ezen társadalmaknak a szerveződéséhez. Ehhez persze ebből nem marad ki a polgármester és mindenki, aki körülötte van, nyilván nem maradnak ki az elithez tartozók, a vagyonosak, de nem csak a nagyon magasan iskolázottak, nem csak a nagy politikai vagy gazdasági tőkével rendelkezők is lehetnek olyan hatással azzal, hogy megszerveznek egy civil módon működő társaskört vagy kulturális kört. Ez is hozzátartozik egy közösség szervezéséhez. Ezek itt vannak, ezt mi egy új társadalmi osztálynak tekintjük, ugye nagy részt az ő megjelenésükkel magyarázható a vidéki társadalomnak egyfajta átalakulása is, mert ott még dominánsabb a szerepük. Vagy ugye találtunk egy olyan a középosztály felső részére azonosított csoportot, akiknek úgy tűnt 2021-ig, hogy bejött a NER-nek a rendszere, hiszen elég jól keresnek, életmód szempontjából is ugye azt hozzák, amit ebben a státuszban van, elképzel az ember, és akik nem nagyon politizáltak 2021-ben, hiszen azért is beszélek visszafelé, mert ennek a felvételnek az az erőssége, hogy vissza tudunk tekinteni, hogy onnan jön ez a társadalom, és eléggé éppen ezért, mert sikeresek voltak ennek a rendszerében, éppen ezért ez tükröződött a párt támogatásukban is. Ez a csoport volt az, amelyik a legnagyobb arányban mondta azt, hogy ha most lenne a választás, akkor a kormánypártokat támogatnák 21-ben. Na most ez...
Ez változott.
Ez változott, nem csak itt, azzal, hogy... ugye a kormánykritikus oldalon megjelent a Tisza a maga nagy tömbjével, ezzel minden korábbi ilyen jellegű pártámogatás az alapvetően változott meg. Vagy ugye tudtuk, nem akkor kezdődő, ugye akkor mondtuk azt, hogy egy masszív alsó egyharmada van a magyar társadalomnak, a szegénység vita az később gyűrűzött be a magyar köztudatba, ami ugye ismert, ugye, hogy erről másképp beszél a KSH, és másképp azok, akik más adatbázis használnak, vagy kritikusabban nyúlnak ezekhez az adatokhoz. Ezt mai napig, és a friss felvételbe is állítjuk, hogy ez az egyharmad, ez ott van a magyar társadalom alján. Ennek a státusza még akkor se változott, hogyha 2015 és a pandémia közti időszakban egyfajta fogyasztás növekedés még rájuk is jellemző volt.
De azok, hogy léteznek ezek a társadalmi csoportok, vagy létezik ez a társadalmi csoport, amely adott esetben működött egy települést, valamilyen szinten befolyással van rá.
Igen.
Ez kimondható, vagy sejthető az, hogy itt a Tisza áll mögötte, tehát hogy a Tisza szigetek szerveződtek közösségében?
Korábban, ugye ez a korábbi három felvételünkben inkább kormánypárthoz kapcsolódott ez a garnitúra, hiszen hát a forrásokat a hatalmának, vagy éppen a vagyonának, vagy a kulturális tőkéjének, vagy a szervezési képességeinek, hátországának jelentős része függött a kormánytól, és valószínűleg a kormánnyal szembeálló erők egyetlen egy vizsgálati évben sem voltak olyan erősek, hogy lehetett bízni, hogy ezt a szerepet átveszik a kormánytól. Most itt is úgy tűnik, hogy más a helyzet, kiegyenlítettebb a kapcsolódása az egyik vagy a másik párthoz, tehát nem annyira egyértelműen kormánypártra lesznek az ide tartozók sem.
A vidéki Magyarország azon részein, ahol a kormánypárt továbbra is erős, ott látható az, hogy mi ragasztja, vonza, tapasztja az embereket a Fideszhez?
Furcsa módon ez egymással ellentétes helyzetben levő társadalmi csoportoknál is racionális választás. Hát ugye gondolkoztam, hogy ha igaz, hogy Észak-Magyarországon mi adataink szerint ott inkább a kormány erős.
Igen.
Ugye ott vannak olyan területek, mint minden más nagy régióban, amik fejlettebbek, és vannak, amik ugye teljes mértékig lemaradottak. Mind a kettőre lehet mondjuk Nógrád megyébe, vagy Borsod megyébe példákat mondani. Na most, ahol jól mennek a dolgok, és meglepően jól mennek a dolgok, ott miért is lennének kormányellenesek. A másik oldalon, ahol mondjuk nagy a szegénység, nagy az elmaradottság, ott meg megint érthető okokból a kormány az, akitől ennek a változtatását segítik, még akkor is, hogyha ez eddig hiú ábránnak, vagy csalóka remények bizonyult. Itt a jó állapotban levő és a leszakadó rétegekben élőknél is van annak racionalitása, hogy a kormányra szavaznak.
Tudja, beszélgettünk már erről, hogy én egy vidéki cégnél dolgozom, nagyon sokat tartózkodom vidéken, igazából fiatal vidéki kollégáim vannak, kőművesek, segédmunkások, akikkel együtt dolgozom, és többel előfordult, tehát, hogy ott is nagyon megosztott. Valamiért egyre hangsúlyosabb a 2026-os választás kérdése. Van olyan kollégám, aki nem keres rosszul, tehát azért esztrikbetonozással lehet jól keresni, és ő azt mondja, hogy életében nem ment még el szavazni, de most elfog, és a Tiszára fog szavazni. Mert tehát, hogy odáig is az ő szintjére is eljutott a korrupciónak a híre. Miközben ott van egy egy másik brigád, amelynek a tagjai azt mondják, hogy ők mindenféleképp a Fideszre fognak szavazni, és szerintem ott a kormánynak az üzenete, ami egy nagyon furcsán működő üzenet, Kossuth Rádiót hallgatnak, TV2-t néznek, tehát, hogy ott az az állítás, hogy azért kell a Fideszre szavazni, mert a Magyar Péterék is lopni fognak. Tehát, hogy ez az állítás.
Nem lep meg, amit mond, és reálisnak tartom a beszámolót a vidéki valóságtól. Egyrészt válaszolva a mostani eszmefutatás első részére, abban talán azok, akik mérnek politikai folyamatokat, úgy vélem, hogy egyetértenek, nem emlékszem rá, hogy erről mást mondanának, hogy nőtt a politikai iránti érdeklődés, nőtt a választási kedv, vagy ez most úgy áll aztán, hogy áprilisig mi lesz, ezt nem tudjuk, abban nehezen is tudok bármiről nyilatkozni. Ez az egyik. A másik, amit politikai elemzők, vagy még inkább a politikai elemzések mögött a társadalmi folyamatokra is koncentráló kollégák állítanak, hogy a kormánynak vagy az ellenzékének a megmérettetése nagyon nagy mértékben levált a reál folyamatokról. És aminek a szerepét ennek a viszonyulásnak a meghatározottságában a propaganda, a kommunikáció, a jó vagy rossz értelembe vett manipuláció veszi át, és nem a kormány reális teljesítménye, vagy megvalósult teljesítménye, vagy nem feltétlenül az, amit a Tiszából ki lehet spekulálni, ki lehet olvasni, mert hiszen, hogy a két párt alapvető kommunikációs stratégiája, hogy egymást támadják, vagy egymást ellensúlyozni tudják. És ebbe akarva, vagy akaratlanul kevésbé fér bele, vagy egyenesen sokszor kiszorul az, hogy reál folyamatokkal foglalkozzanak.
Megváltoztatta a magyar társadalmat a Tisza megjelenése?
Sok vonatkozásban igen. Nem azt mondanám, hogy a Tisza változtatta meg, mert akkor ebben kizárólagos szerepet tulajdonítanék a Tiszának, amivel nem lenne igazam, de lehetőséget adott sok-sok sérelemnek, egy politikai tömbben való szimpatizálásban való megjelenítésére, ami korábban nem történt meg, lehetőséget adott arra, hogy akikben egy teljesen reálisan egy nagyon komplex világlátás uralkodott, már a politikai mezőny megítélése szempontjából mérlegre tett ezt is, azt is, és abban jót és rosszat is talált, mert azért tegyük hozzá, hogy a NER rendszerének is vannak nyertesei, és nem csak a legfelső klientúrában, hanem a társadalom mélyebb szöveteiben is. Ugye ebben a mérleg vonásnak az ugye az volt a következménye, hogy bizonytalanok, nagyon nagy tömegek. Na most ezek az bizonytalan tömegek 2021-ben látszott a leginkább, azok a végén a kormányra szavaztak, mert a másik oldal az ugye elenyészett 2021 decemberétől. Nem volt miért bízni bennük. A kormány meg ígért, fizetett, mutatott egyfajta kormányzó képességet, mutatott olyan figurákat, akiket lehetett követni, nem csak olyanokat, de a bizonytalanokat inkább a kormány oldalára vitte. Most meg ami a legnagyobb változás, látom, hogy készülődni a kérdése, de muszáj, hogy kimondjam, és az inkább az én személyes megfigyelésem, tehát kicsit intuitív megállapítás adatokkal nehezebb ezt alátámasztani, de úgy gondolom, hogy a Tiszának a megjelenése az, hogy van egy másik tömb, amiről el lehet hinni, hogy változást hoz, akár reálisan, akár nem. De ugye azt a változást eredményezte, hogy a hétköznapi ember azokat a visszásságokat, amelyeket a hétköznapi életben, gazdaságban vagy máshol tapasztal, azt arról jobban elhiszi, hogy a saját tapasztalata, a saját tudása és a saját véleménye az az igazi. És csak annak hisz, és nem annak, ami bármilyen oldali médiából, vagy bárhonnan sugárzik rá. Ez egy nagyon-nagyon fontos változás, hogy a dolgok megítélésének saját magát tekinti embereknek nagyon nagy tömege. Azok is, akik úgy gondolták eddig, hogy ez valahol felsőbb körökben jobban iskolázott, hatalmat kezükben tartó társadalmi csoportokra bizatott. Én ezt áttörőnek tartom.
Igen, mert hogy szerintem a NER az nem tudott közösséget építeni, nem tudott társadalmi szolidaritást.
Ezt sem mondanám
ki. Én mondom.
Ezt sem mondanám ki ilyen egyértelműen, mert mondjuk a vallásos hitükhöz ragaszkodók közösségét például biztosan, és nincsenek kevesen, biztosan erősítette a NER egész politizálása, aha, meg ideológia rendszere is. Ez egy egyértelmű és kristálytiszta állapot. Itt is vannak bonyolultságai a magyar világnak is, de próbáltam ellentételezni a túlságosan egyszerű magyarázatokat.
De hogy a NER 2021 óta elvesztette azt a képességét, vagy a Fidesz elvesztette azt a képességet, amit korábban említett, tehát hogy politizálásra alkalmas, pénzosztogató rendszerként működött, tehát hogy 2021-ben ez fontos volt?
Hát sokak számára ugye megrendült ez a korábban talán még elfogadott imázs a Fidesznek, na de hát azért, ha nehézségekkel és alapvető nehézségekkel küzdenek a kormánypártok, azért hát nem tűntek el, és néhány százalékra vannak a Tiszától, tehát nagyon-nagyon sok ember még mindig úgy gondolja, hogy ezeket a feladatokat, amit szerkesztő úr felsorolt az előbb, ezeket el tudja látni a kormány.
De hogy a pénzosztogatás az, gondolom arra rákérdeztek, az befolyásol szavazatokat?
Most nem, a 21-re vonatkozóan, ugye 22 őszén született elemzések azt mondták, hogy az akkori választásoknak az eredményében leginkább a pénzosztás szerepelt is, és nem a háború kitörése néhány héttel a választások előtt, nem a Covid-nak legalábbis felemás módon értékelt menedzselése, és nem más ügyek. Hozzátéve persze azt, hogy a kormánykritikus pártömről is ugye saját magának a pozícióit ásta alá, hogy azzal, hogy a megválasztott miniszterelnök mögül decemberben a nagyobb pártok kiléptek.
De hogy, tehát most egy kicsit több pénzt szór ki a kormány, mint 2021 előtt tette, nem? SZIA és az összes többire gondolok.
Hát talán tegnapi, nem tudom már is, nem is akarok reklámot csinálni, mert ezt ugye nem szabad egyetlen, hogy folyóiratnak se, de valahol egy alapos elemzés jelent meg arról, hogy mennyit ajánlottak, vagy mennyit fizetett ki akkor a kormány, aha, és mit ajánlott most a kormány, és mit ajánlott most a Tisza, és hát ez vannak különbségek a kettő között, de ezek ugye azért írtatlan összegek, és nem tudjuk még az elkövetkezendő időszakban ebből mi következik. A hétköznapi életből nekem is vannak olyan példáim, meggazdagodó, sikeres emberek, akik ugye persze tömegesen nincsenek az átlag magyarhoz képest, de nem látják, hogy az ilyenfajta állami intézkedések azok nagyon sok mindenkinek a véleményét megváltoztatnák, és azért meglepő módon a Tisza mögé a NER időszakában elszenvedett sérelmek nagyon sok embert oda állítottak. Tehát, és ennek nincsen köze ahhoz a véleményhez, amit szerkesztő úr az előbb
elmondta. De hogy mik ezek a sérelmek?
korlátozták a vállalkozását, nem jut hozzá hitelekhez, elbocsájtották a munkahelyéről. Ezek egyrészt valóságosan a NER-nek a működéséből erednek, másrésztről meg az ilyen jellegű sérelmeket hajlamosak az emberek a mindenkori hatalmon levőknek hárítani, amiben persze egy politikai rendszer, pláne hogyha egy ilyen központosító politikai rendszer, mint a NER, természetszerűen valamennyire felelős, de azért nem mindenért. És ugye ez is egy hajtóerő volt a Tiszához sorolásban.
Ugye beszéltem a kollégáimról, akik erősen megosztottak politikai preferencia alapján, de még nem hoztam szóba azokat az embereket, akikkel nagyon sokat találkozom vidéken, akik a mi hazánkra akarnak szavazni elsősorban. Önöknál mennyire jelenik meg a mi hazánk?
Nem a nagyon kis falvakban, hanem a nagyobb községekben, kisvárosokban látom a Jobbiknak az erős társadalmi bázisát. Hát valószínűleg ott olyan mértékű a kiábrándultsága annak a 4-5-6-7 százaléknyi szavazónak, akik ugye a mi hazánknak a valószínű bejutását fogják elősegíteni majd a választásokon, mert azt ez mindenki, vagy nagyon sokan mérik úgy, hogy ez így történik majd, ahol érvényesül például egy általános elit ellenesség, és az mindegy, hogy milyen pártnál jelentkezik, azt úgy gondolják, hogy olyan mértékig jutott hozzá hatalomhoz, pénzhez, lehetőséghez egy felső, egy harmada, vagy felső negyede, vagy egy még kisebb társadalmi csoport Magyarországon, hogy az ellen csak a mi hazánknak a retorikája nyújt bármifajta lehetőséget, hogy ezen változtatni lehet.
Az önök kutatása szerint hány párt lesz a parlamentben 2026 áprilisában után?
Hát ugye mi szeptember utolsó hetétől november 9-ig mértünk, hiszen 4000 ember lekérdezéséhez idő kell, több mint egy órás interjúval, és a két nagy tömb az ugye bekerül, valami ennyi erőny, akkor még mérhető volt a Tisza oldaláról, a mi hazánk nagy valószínűséggel, és hiba határon belül nem volt nagyon messze a DK sem ettől.
És az látható, vagy érzékelhető, hogy a kormányzati propaganda mennyire éri el az embereket? Tehát az összes Ukrajnával, Zelenszkijjel, Ursula von der Leyennel, Arany Budival.
Ez az, amit már aztán nagyon nehezen lehet direktben mérni. Azt lehet tudni, hogy a kormánypárti, illetve az ellenzéki szimpatizánsok egy csomó értékben, mondjuk a közintézmények iránti bizalomban, a kormányváltás igenlésében vagy elutasításában, miben különböznek egymástól, és hát nyilván akik a kormányhoz közelebb állók, a kormány támogatói, azok számára mindazon propagandisztikus szólamokat és egyebeket, ami a kormánytól lehet, ezek elfogadhatóbbnak tűnnek, mint az ellenzék számára is. Ez a megosztottság, ez ugye viszont ebben semmi különös nincs.
Ugye minden 5 évenként elvégzik ezt a kutatást. Mi volt a hogy mi volt a legfeltűnőbb változás, ha lehet kiragadni ilyet? A korábbi kutatások eredményéhez képest?
Karakteresebbé vált néhány határvonal a magyar társadalomban, ezt mi is állítjuk, de mások is beszélnek ilyenről. Egyrészt egy korosztályi különbség élesebb lett, ugye a fiatalabbak azok, minél fiatalabb korosztály, annál inkább a Tiszát támogatják, és az idősebbek annál inkább a kormányt. Ebben van egy változás persze 21-hez képest, amikor is ezek a különbségek sokkal nagyobbak voltak. Itt ugye nem lehet azt mondani, hogy a legfiatalabbaknál ne lenne egy réteg, aki kormánypárti, vagy az időseknél ne lenne egy olyan réteg, amelyik a Tiszába látja életének jobb fordítóját. Nincs olyan társadalmi csoport, ahol az a kettőség megjönne, hiszen ha így lenne, akkor ugye nem csupán csak néhány százalékot mérnének a különféle intézetek a Tisza és a kormány támogatottsága között. Egy ugyancsak karakteresebbé váló különbség az iskolázottságban megnyilvánuló egyenlőtlensége a magyar társadalomnak. Minél iskolázott csoportról van szó, annál inkább Tisza pártiak. És itt korábban még ezek a csoportok is megosztottak voltak, tehát akikről mi úgy gondoljuk, hogy az elitet leszámítva, mert az elitnek a mérése egy 4 vagy egy 5000-es mintába se fér bele, mert az egy kis társadalmi csoport, de hát a felső csoportjaiban is karakteresen ott voltak a kormánypártiak, sőt még bizonyos szempontból többen voltak 2021-ben, mint az akkori baloldali blokkra szavazók, vagy feltételes szavazók. Ez változott azóta, és a felsőbb rétegei a magyar társadalomnak úgy tűnik most, hogy sokkal inkább igenlik a kormányváltást, mint 4 évvel ezelőtt, és hát ugye ezzel szemben a nagyon alacsony iskolai végzettség az inkább stabilan kormánypárti. Ezek megvoltak, ezek a különbségek korábban is, csak azt a szót használtam, hogy ezek karakteresebbek lesznek, és jó néhány társadalmi dimenzióra ez még elmondható.
Politikusabbá, politikára fogékonyabbá vált a társadalom az elmúlt 4 évben?
Mindenféleképpen. Ezt viszont ugye már mért adatokkal tudjuk mi is, meg más is bizonyítani, hogy a politika iránti érdeklődőknek az aránya az nagyon megnőtt 2021-2025 között. A választásra biztosan elmenők, legalábbis ezt válaszolók aránya is sokkal magasabb, mint 4 évvel ezelőtt volt.
Mit gondol, hogy vagy mit várnak a megkérdezettek az elkövetkezendő fél évtől? Az így kiderült? Háborútól félnek, vagy milyen változások?
Ez még, ugye mikor elkészült a kérdőív, ez még nem volt egy akkora téma.
Aha.
Tehát erről én nem tudok sokat mondani. Nyilván ez egy idegesítő dolog, és a hallható vagy tapasztalható nem a mért adatok, hanem másfajta társadalmi információk alapján, hogy ez a kormány támogatók körében ez egy reális veszély a háborúval való fenyegetettség.
De és hát még szülőúta sem volt akkor, azt gondolom, mikor...
Sok minden nem volt, de hát ugye beszélgettünk az adás kezdete előtt, és hát ugye szó esett arról, hogy 2 héttel ezelőtt Sikendere kollégám elvéseteibe beszélt ennek a válság pánikumnak a nyomogatásáról, hát ami régebben ugye inkább a migráció volt, meg egyebek a helyébe, a kormánypropagandába a háború került. A kérdés az, hogy esetleg van valami megegyezés Ukrajnában, Ukrajna kapcsán, amit megint nem lehet előre látni, akkor mi történik?
Megint bennem maradt jó pár kérdés, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kovács Imrének, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet kutató professzorának, hogy eljött velünk. Azt gondolom, hogy lesznek még újabb eredmények, ugye a kutatásból lesz még miről beszélgetni.
Legelőször a pártválasztási adatokat hoztuk nyilvánosságra, meg bennünket is talán ez érdekelt a legjobban, de a nagy közönséget mindenféleképpen, és ez nagyon fontos számunkra is. Aztán kezdtük el, és most is folyamatosan dolgozunk a társadalmi mutatók kidolgozásán, de ez egy sokkal hosszabb időt, nagyobb figyelmet, aprólékosabb munkát, vitákat igénylő folyamat. mi azt gondoltuk, hogy január végére, február elejére, közepére a 4 év alatti társadalmi mozgásokról is sokkal többet fogunk tudni. Ennek persze megint megvan a bekötöttsége a politikába, és oda-vissza értelemben is ezzel fogunk tudni újat mondani. Bizonyos dolgok már látszanak, de arról a beszélgetésünkben ezeknek a témáknak egy részét érintettük is.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljött. A mai műsor szerkesztője Bencsik Gyula volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Horváth Ádám, Simon Erika és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert voltam, köszönöm szépen egész éves megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva nem találkozunk, hanem azért majd már csak az új évben, úgyhogy boldog ünnepeket kívánok, és hát természetesen ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!